mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sport Rádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat, ez a Fonák és Tenyeres magazin műsor, amelyben szokás szerint hétről hétre megbeszéljük a tenisz, illetve a jégkorong világának legfontosabb magyar aktualitásait. A stúdióban Kreisz Bálint és Farkas Márton, és a múlt héten Káposztás Magyarán rendezték a női divízió 1/A csoportos világbajnokságot, ugye az előttünk hallott Buli magazinban is erről volt szó, a csapat hátvédjével, Maier Fuzsinával, de hát mind a ketten kim voltunk. Én végig Bálinte, ha jól emlékszem, akkor 3 mérkőzésen is, szóval sok impulzus ért ott minket, ugye a magyar válogatott egy nagyon erős világbajnokságon, egy nagyon kiegyensúlyozott mezőnyben végül a második helyen végzett, ezzel nem jutott fel az A csoportba, de például legyőzte azt a francia válogatottat az első napon, amely végül megnyerte ezt a tornát. Sok érdekes és izgalmas mérkőzés volt, talán sok tanulság is. Neked milyen élményeid, benyomásaid voltak? Te első ízben lehettél ott egy ilyen VB-n, ugye én már 19-ben is ott voltam. Nyilván azért az egy sok szempontból más kimenetelű torna volt, meg egy más erősségű viadal is.
Igen, szia Marci, és köszöntöm a hallgatókat is. Én kezdem a személyes élményekkel, aztán majd amikor a szakmába jobban belemegyünk, az inkább a te asztalod lesz. Ugye nekem a szlovákok elleni mérkőzés volt az első, és onnantól kezdve végig kint voltam a maradék két összecsapáson is. Nyilván az a 2-0-ás vereség fájó volt nézni, mert nagyon-nagyon sokat küzdöttek szerintem a lányok, és érdekes volt a dinamikája ennek a mérkőzésnek. Az első kétharmad az ugye nem hozott gólt, és így a második harmad vége fele lehetett azt látni, hogy úgy picit kezd átbillenni a mérleg nyelve. Az első 20 percben nagyon nyomtak a magyarok, aztán utána a második 20 percnek a végén volt egy kiállítás Krejszem a részéről, meg ott úgy picit elkezdett a szlovák taktika jobban működni, és a harmadik harmad elején ez még jobban érvényesült, és szemmel látható is volt, viszonylag hamar megszerezték a vezetést, aztán volt még egy ember előnyös góljuk, de hogy úgy picit a harmadik harmadban elkezdett durvább is lenni a mérkőzés. Voltak verekedések, több összecsapás, kemény pillanat, buktatások. Tehát, hogy aki mondjuk jó egy évtizeddel ezelőtt elkezdte nézni a női jégkorongot, és hozzá volt szokva ahhoz, hogy nincsen testjáték, ez most azért már a legtöbb helyen megváltozott, és ennek a világbajnokság is tökéletes példája. Tehát a játékvezetők azért sokáig engedik. Nyilván van egy pont, ami hamarabb van, mint a férfiaknál, ahol közbeszólnak, de azért elég komoly fizikai küzdelmek voltak itt a szlovák találkozó utolsó harmadában, és talán ez nekem úgy tűnt, hogy a szlovákoknak jobban kedvezett. Te is ezt látod-e mondjuk az egyik oknak, amiben északi szomszédaink jobbak voltak?
Hát ha már ugye a szlovák meccset hoztad be, és ugye az az egyetlen meccs, amit nem tudott megnyerni a magyar válogatott, érdemes erről beszélni. Valóban egy nagyon érdekes mérkőzés volt, és egy nagyon érdekes utolsó harmad. Emlékszem, ott utána a szövetség kapitánya Delaney Collins-szal, és hát én nem szeretem az interjúba előhozni a játékvezetőket, meg sosem kérdezek rá, itt is inkább úgy kérdeztem, hogy itt azért a harmadik harmad egy picit más irányba ment el, és igen, ez az a sok fizikai kontakt, sokszor kétesen megítélt szabálytalanságok, tehát az egyik oldalon volt, amit befújtak, a másikon nem. Joggal érezhette az ember, hogyha ez a szlovákoknál megér egy előnyt, akkor mondjuk egy hasonló szituációban mi miért nem kapunk fújást. Ott valóban ugye egyrészt, ahogy mondtad, ott a harmad más, illetve a második percében ugye gólt kaptunk egy eladott korongból, és utána jött utána került picit be a csapat ebbe a spirálba, de hát ugye ott volt egy kulcsmomentum, azt azért ne felejtsük el, a Dabasi Réka, ugye miután visszajött a büntetőpadra, egy-egyben lépetett ki a kapussal szemben, Zitzert lőhetett, az kihasználatlanul maradt, azt gondolom, hogyha például az ott bemegy, akkor még simán meg lehetett volna ez a meccs, és lehet, hogy utána is azért picit más tett volna a ritmus, de tény, hogy ott ugye egymás után kellett a hátrányokat védekezni, ami nyilván rengeteg energiát emésztett föl, bár jó is volt egyébként egész tornán, szerintem a magyar válogatott hátrányos védekezése, ott sajnos ez a hajó elúszott, és nagyon érdekes egyébként, hogy a lányok, éppen pont Pázmáni Zsófia mondta a Kína meccs után, tehát a második találkozó után a szlovák meccs előtt, hogy a szlovákok nekünk mumusaink, és nagyon érdekes, mert szezon közben egyébként többnyire legyőzi a válogatott a szlovák csapatot, csak amikor valahogy jön a téthelyzet, jön egy VB meccs, akkor a szlovákok egyszerűen valahogy jobbak ellenünk, és érdekes, hogy egyébként a 2019-es világbajnokságon is a szlovákoktól kaptak ki a lányok, igaz, akkor hosszabbítás után, vagy ráadásban, igaz, akkor bele is fért ez a vereség, de hát teljesen más volt ugye a lebonyolítás, majd beszélünk erről is. Szóval az a szlovák meccs, ahol tényleg egyébként, ahogy te is mondod az elején, megvoltak a helyzeteink, megvoltak a lehetőségeink, egyszerűen nem ment a góllövés, a szlovákok pedig jobbak voltak, és talán a magyar csapat a vége felé, vagy az utolsó harmadban többet hibázott.
Igen, ezek a párhuzamok érdekesek, mert én is, amikor mondjuk készültem a világbajnokságra, akkor így ezeket észrevettem, főleg amikor láttam utána a mérkőzést is. Nyilván én a 2019-est még nem láttam a helyszínen, ha jól emlékszem, csak a televízió képernyőn keresztül figyeltem, de hogy az is egy nagyon kielezett mérkőzés volt, a rendes játékidő nem is hozott döntést, tényleg az utolsó pillanatig minden kérdés nyitott volt, és 40 perc után, amikor még 0-0 volt az állás, akkor úgy ez jutott eszembe, főleg, hogy ez is egy nagyon gólszegény találkozó volt, tehát nem lehet azt mondani, hogy záporoztak volna a találatok. Szóval nagyon érdekes volt látni ezeket a párhuzamokat, és ha az összképet nézzük, akkor szomorú ebben az új rendszerben, hogy már csak egy csapat jut fel, mert az azt jelenti, hogy egy vereség, az lehet, hogy nem fér bele. Rendben, itt nekünk az is volt, hogy volt egy hosszabbítás utáni győzelmünk, ami -1 pont, de szomorú az, hogyha valaki egy nap nem tudja hozni a formáját, akkor már lehet, hogy az egész szezon munkája kárba vész, főleg, hogy az olaszok ellen, amelyről a múlt héten beszéltünk, hogy mennyire jól kezdték az egész tornát, nagyon jól játszottak a lányok végig. Oké, ott is volt az elején egy gól az olaszok részéről, tehát hátrányból kellett fordítani, de a második, harmadik, harmadban nem nagyon volt az kérdés, hogy itt ki az erősebb. Nyilván be kellett lőni a helyzeteket, de nagyon szépen játszottak a hölgyek, hízőrék.
Ott játszottak a legjobban, bocsánat, szerintem az egész világbajnokságon az a második és harmadik harmad volt a csapatnak egyértelműen a legerősebb időszaka az egész világbajnokságon. Ott valami, hát talán az első harmad sem volt rossz, de ott az is benne volt, hogy az olaszok mondjuk 2-vel vezetnek. De ott valahogy úgy jöttek, és ott tudták elkezdeni azt a játékot játszani, amit egyébként a legelejétől szerettek volna, mert ugye a mérkőzés előtt is elmondta az edzőnő, hogy az első cseréktől rájuk kell menni, stb. Ez nem annyira sikerült, viszont a második harmadtól meg ez abszolút megjött.
Hizőrékának a találata is nagyon szép volt, ugye ott volt a kapuvasról kipattanó korong, amit aztán a kapuson keresztül tudott beütni a hálóba.
Alapon arról rossz szögből, ráadásul, de tenyeressel szép, ha máfonák és tenyeresekkel.
Igen, aztán pedig Odnogalottinak a harmadik harmad elején az a, nem tudom, középtávolról megeresztett lövése, ahol észrevette a rést, úgyhogy ott 4-4-ben játszottak a csapatok, mert mind a két oldalon volt egy kiállítás, de nagyjából az utolsó másodperce volt a 4-4 elleni küzdelemnek, épp ahogy nem egészültek ki a szlovákok, és nagyon jól vette észre azt a pillanatnyi rést, és lőtte el. Tehát, hogy nagyon szép találatokat is szerzett a magyar csapat, és aztán pedig a norvégok elleni összecsapás pedig azért más, mert ott már tudták, hogy nincs tétje, de ennek ellenére ott is mindent kitettek, és nem lehet azt mondani, hogy ne tudták volna azt, hogy úgy játszottak volna, mint aki el van keseredve, mert hogy nem juthat fel.
Karaktert mutatott a csapat az utolsó mérkőzésen, hát az úgy lett 4-1 a norvégok ellen, hogy 46-8 volt a kapura lövés, és az az egyetlen gól, és ugye Németh Anikó, aki egyébként a torna legjobb kapusa lett, ő mondta utána az interjúban a meccs után, hogy hát az 100%-ban az ő felelőssége volt, tehát ott egy alaphibát elkövetett, hogy elrabogott a norvég játékos a szélen, és onnan köténybe eltette Anikónak, de abszolút vállalta azt a gólt. Szóval, hogy picit visszakanyarodva itt az olasz meccshez, meg Odnogalottihoz, ugye ő volt ennek a csapatnak a kapitánya, egy kiváló hátvéd, az egyik hanem a legjobb játékos ennek a válogatottnak, és ő mondta azt egyébként az olasz meccs után, hogy az első három mérkőzése még sokkal feszültebbek, stresszesebbek, izgulósabbak voltak, túl nagy volt. Valahogy nem kezelte jól a nyomást a csapat, és ez a nyomás ugye leginkább abból jött, hogy nagyon sok szó esett arról, hogy 2019-ben a csapat ugyanitt meg tudta nyerni ugyanezt a világbajnokságot, mármint ugyanezt a divíziójú világbajnokságot, abból az együttesből 10 most is ott voltak, és valahogy túl nagy figyelmet szenteltek, talán ők maguk is ennek, mert nyilván a közönség vagy a közvélemény az nyilván óhatatlanul szereti ilyenkor párhuzamokat vonni, meg fogadkozni, hogy na akkor 7 év után ismét sikerülhet feljutni az elitbe. Ugye az a 19-es, arra azért mondjuk el, hogy akkor először tudtak felnőtt szinten feljutni az elitbe, ugye azok a játékosok, akik annak a csapatnak a gerincét adták korábban, már az U18-ban ki tudták vívni az elitcsoportos tagságot. Szóval, hogy valahogy ezt a csapat itt az első 3 mérkőzés után, az elveszített szlovák találkozó után le tudott ülni, át tudta beszélni, és az is adott nekik egy ilyen felszabadultságot, vagy plusz energiákat tudott mozgósítani, és aztán ez jött ki az olaszok 3-2-es legyőzésében, amit a torna egyik legjobb mérkőzése volt. És akkor még picit, ha már itt ennyit beszélünk a 2019-ről, meg hogy milyen szoros volt ez a torna, ugye a 6-ból most már csak egy csapat jut föl, tehát ebben a divízióban itt volt 2 olimpiai résztvevő. Ugye Olaszország házigazdaként volt ott a milánói olimpián nyilván, és ugye ők a divízió 1/B-ből jutottak föl most erre a világbajnokságra, de hát azért mégis csak ott voltak egy olimpián, ahol bejutottak a negyeddöntőbe, volt 2 győzelmük azon a mérkőzésen, és ott voltak szintén a franciák is, akik szintén megjárták a milánói olimpiát. Jól lehet, ugye ők az orosz csapat kizárásával, vagy visszanemengedésével tudtak kvalifikálni az ötkarikás játékokra, de hát azért mégis csak volt 2 olimpiai résztvevő, és ugye ott voltak a norvégok, akikkel tavaly ugye A-csoportban játszottunk, és ugye most már csak egy feljutó van. Tehát azért itt nagyon közel vannak egymáshoz ezek a csapatok, mi sem mutatja jobban, hogy az első 4 helyezett 3 ponton belül volt. Senki nem tudott makulátlanul zárni, mindenkinek volt veresége. A franciák jöttek ki ebből a legjobban, mert nekik csak egy hosszabbításos vereségük volt, ugye pont ellenünk. A magyar válogatottunk ugye volt egy rendes játékidős veresége, az olaszok meg ugye kikaptak tőlünk rendes játékidőben, és aztán elbukták a franciák ellen is. Ugye több kulcsmeccse volt, mert egy ilyen oda-vissza győzelem-vereség szituációban azért nyilván több kulcsmeccs is van, de hát például ugye az említett magyar-szlovák után ugye úgy állt a helyzet, hogyha este a mi meccsünk után az olaszok legyőzik a franciákat rendes játékidőben, akkor már a magyar-olasz is gyakorlatilag tét nélküli, hiszen az olaszoknak az utolsó napra volt a Kína meccs, ami borítékolható 3 pont. Na, ott olyan eredmény született, hogy igazából az álmaik még versenyben maradtak, vagy életben maradtak, de nyilván, és nincs olyan, hogy mi lett volna, de mondjuk, ha az olaszok nyernek ráadásban a franciák ellen, és utána mi megverjük az olaszok, stb. Ebbe kár belemenni, nyilván azért szakmailag is vannak olyan dolgok, amik alátámasztják azt, hogy lehet, hogy azért a legjobb csapat tényleg nem mi voltunk most ezen a VB-n.
Igen, és hogyha mondjuk nem is feltétlen szakmailag, hanem egy picit ilyen szurkolói szemmel is megpróbáljuk megfogni a dolgot, akkor azért is fájó az, hogy most nem lett meg a feljutás, úgyhogy nagyon közel voltunk hozzá, és azt gondolom, hogy a lányok mindent megtettek érte, mert nem tudni, hogy mondjuk ennek a csapatmagnak lesz-e még esély erre. Itt, hogyha megnézzük ugye az elmúlt hónapok átalakításait, akkor ugye most a franciák a jövő évi világbajnokságra jutottak fel, de az csak 2027 novemberében lesz. Ugye jövőre bejön ez az Európa-bajnokság, amiről most azért még nem tudunk nagyon konkrét részleteket, csak azt, hogy jövő áprilisra tervezi a szövetség, a Nemzetközi Szövetség. Az, hogy ez hogy fog kinézni, az egy kérdés, de látva azt, hogy az európai válogatottak ellen szoros mérkőzéseket játszottunk, ebben azért lehet fantázia, hogy izgalmas
és
lesz.
És a tájcsoportos csapatok ellen is játszhatnánk.
Igen, de viszont jövőre meg kell próbálni megint kiharcolni a feljutást, úgyhogy lesz, aki kiesik az A divízióból. Ha mondjuk 2027-ben feljutunk, az azt jelenti, hogy legközelebb 2028 novemberében játszhatnánk a legjobbak között az A csoportban, és azért ennek a magyar válogatottnak van egy olyan magja jobb néhány játékossal, akik már a 13. 14. világbajnokságukat játszották, és akkor pont egy olimpiai ciklus közepén leszünk, tehát hogy nagyon érdekes helyzet lesz, hogy a mostani játékosok közül ki az, aki még mondjuk szeretne odáig eljutni, érez magában motivációt, azért 2,5 év az sportolói szemmel nagyon sok idő.
Ehhez két dolog. Egyrészt, hogy ugye akkor mennyire játszunk az A-csoportosokkal, vagy sem. Ugye pont a torna végén Kolbeinér Zsuzsannával, a szövetség elnökével beszélgettem, és próbáltam ezt feszegetni, hogy mennyit számít az, hogy mi most mondjuk A-csoportban vagyunk, és vagy leszünk egyszer, és mondjuk a következő olimpiai kvalifikációs tornát azt A-csoportosként játszhatjuk, vagy sem, és nyilván azt mondta, hogy jobb az A-csoportban lenni, de hogy azért most is szezon közben azért találkozunk A-csoportos csapatokkal, játszunk az osztrák olaszokkal játszunk, a németekkel, de többiekkel is játszhatunk nyilván, hogyha ez az új verseny sorozat életre kell, akkor ott is lenne esély átcsoportos csapatokkal találkozni, és nyilván azért itt a divízió egy perában is keményen meg lehet edződni, de valóban nagyon nehéz feljutni, és hát a jövő évi világbajnokság sem lesz egyszerű, ugye majd novemberben lesz most az átcsoport, tehát nem tudjuk, hogy onnan kiesik majd le, ugye a Hollandia jutott fel a B csoportból, de hát az is egy nagyon nehéz torna lesz. A másik része, amit ugye itt pedzegettél, hogy mi lesz a csapattal, ugye érdekes, mert az olimpiai ciklus tulajdonképpen most kezdődik el, de lehet, hogy valahol a mieinknek meg már elkezdődött tavaly februárban, ugye amikor Bremerhavenben nem sikerült kvalifikálni az olimpiára, utána ugye ott még volt egy átcsoportos világbajnokság, ami nem is sikerült jól, hát ilyen kiesés lett, de egy-öt gól, tehát ott az nyilván azt a játékosok is elmondták, hogy egyszerűen az ott az olimpiai álom szertefoszlása után egy vagy másfél hónappal, hát az abszolút elnyomta a bélyegét, ami történt Németországban, de hogy ugye ez a hazai világbajnokság, tehát azért itt, akiket említette, hogy már akár több mint 10 világbajnokságon részt vettek, könnyen elképzelhető, hogy vannak közöttük olyanok, akik úgy voltak vele, hogy na jó, de azért még otthon, jövőre otthon még lehet játszani egy VB-t, 19-es emlékek, stb.
Főleg, hogy ez viszonylag korán már tavaly májusban kiderült.
Igen, ezért még akkor húzunk rá egy szezont mondjuk a válogatottban is. Mondjuk úgy, hogy van sejtésem arról, hogy lesz olyan játékos, aki mondjuk most ilyen cipőben jár, tehát hogy lehet, hogy többet már nem lesz a válogatottban, de most még itt volt. De hát ugyanakkor meg azért ebben a csapatban van potenciál, és ott vannak a fiatalok, ugye az U18-asok tavaly feljutottak az átcsoportba, idénben is maradtak abból a csapatból, itt azért 5-6 játékos itt volt, akik már komolyabb szerepeket is elláttak, voltak, akik mondjuk ilyen csak kevésség időt kaptak, de azért ott voltak a keretben, és picit szokták ennek a légkörét, és azért a meghatározó játékosainkban is még bőven vannak évek. Itt nyilván kérdés az, hogy hölgyekről beszélünk, nyilván a családi állapot is befolyásoló tényező, de azért még mindig sokan játszanak külföldön, tengeren túlon, vagy Ausztriában, ugye akik magyarországi csapatban játszanak, ők is vagy Németországban, vagy Ausztriában játszanak, ugye egy nemzetközi bajnokságban. Bízunk benne, hogy egyben marad, mert egyébként egy nagyon jó kis csapat, és most tényleg egy jó elegye van, és ha a fiataloknak még mondjuk lesz egy-két szezonja, és egyre több percet, játékpercet kapnak, akkor lehet, hogy egyébként ez a csapat, ez pont az olimpiai ciklus vége felé lenne jó, mert ha most megnézzük ezt a világbajnokságot, akkor azért az látszik, hogy túlnyomó részt itt a rutinosok játszottak, a fiatalok közül mondjuk ugye Hízőrék, aki 16 éves, vagy a Faragó Luca kaptak több szerepet, vagy a Koncz Boglárka, de hogyha majd a többi U18-as is több cserét, meg több játék lehetőséget kap, és nyilvánvalóan fognak is a következőkben, akkor lehet, hogy mondjuk az olimpiai ciklus végére alakulnak ki a legjobb elegye ennek a mostani összeállításnak, meglátjuk.
Még nagyon röviden ezt lezárva, hogy azért is érdekes kérdés ez, ha már így a családot szóba hoztad, mert most van az olyan két éves időszak, amikor mondjuk valaki elmehet a családdal foglalkozni, és hogyha utána még szeretne mondjuk megadni a lehetőségét arra, hogy egy olimpiára megpróbáljam visszatérni, és ott kiharcolni azt, ami tavaly nem jött össze. Lássuk példaként Garát Gaspalics Fannit, aki rögtön az olimpiai ciklus elején így döntött, és könnyen elképzelhető, hogy hamarosan azt egy év, két éven belül újra a jégen látjuk, és mondjuk még néhány évig meghatározó tagja lesz a csapatnak.
Hát bízunk benne. Ne, nyilván Fannira is nagy szüksége lehet, vagy lesz ennek a csapatnak, hát meglátjuk majd, hogy dönt. Azért azt jó látni, hogy vannak vezérei ennek a csapatnak, vannak abszolút meghatározó játékosai, és vannak olyanok, akik pedig abszolút még betölthetik majd akár egy-két év múlva is ezeket a szerepeket. Még egy záró konklúziót kell vonni, a legjobb védelme egyébként a magyar csapatnak volt ezen a világbajnokságon, a legkevesebb volt, azt mi kaptuk, nálunk volt a torna legjobb kapusa Németh Anikó, amiben talán bár azért látszik előrelépés, mondjuk a tavalyi szezonhoz képest a góllövés, de ha megnézzük a többi közvetlen vetétársakat, riválisokat, akkor talán még a helyzet kihasználás, vagy a góllövés az, amiben van fejlődési lehetőség, nyilván mindenben, de ez az, ami mondjuk, hogyha összevetjük a többi csapattal magunkat, és hogy mondjuk legyen még egy-két igazán dominánsabb játékosunk, mert például az olaszoknál, vagy a franciáknál tudtunk ilyenről beszélni, láttunk olyan játékosokat, akik úgy tényleg kimagaslottak, de hát itt azért a lányok azért dolgoznak, hogy majd a női NHL-ben is bemutatkozhassanak. Több ilyen játékosunk is van. Hát bízunk benne.
És akkor váltsunk a férfi Erste Ligára, hiszen Gyergyó megnyerte a magyar bajnokságot. Múlt héten ugye az érdekes párhuzamokkal zártuk, hogy az első három mérkőzés mind hosszabbítással ért véget. Hát az utolsó két találkozójára a párharcnak ez nem volt igaz.
Bocsánat, az utolsó meccs az ötödik, az közel volt ahhoz, hogy ráadásba torkoljon, mert 1,6 másodpercen múlott.
Igen, de előtte volt a Gyergyónak egy 7-0-ás kiütéses győzelme a Brassó ellen. Ezt fejelte meg a párharcot végül lezáró brassói mérkőzés, ahol az utolsó másodpercekben ütött góllal nyert 4-3-ra a Gyergyó. Ezzel megnyerte a bajnokságot. Egy talán olyan döntő volt ez, ami nagyon szorosnak indult, de a végére azért talán itt kijöhettek különbségek, mint hogy mondjuk a Brassónak azért nagyon-nagyon szoros elődöntős párharca volt. Te itt, hogyha összességében értékeljük a szezont, akkor hova helyezed a Gyergyót? Ők a legjobb kor voltak a legjobb formában?
Hát az eredmény arról tanúskodik, hogy igen, de nyilván az egész szezont azért a Brassóval végig dominálták. Érdekes, mert a Gyergyónak megint nagyon erős volt a szezon eleje, aztán az a szezon közepén, mivel nekik azért nagy kerettel is dolgoztak, de hát ugye a román bajnokságban is sorra kellett játszani a bajnokikat, nem mindig tudtak úgy rotálni, szóval volt egy ilyen hullámvölgyük. Aztán ugye ott menesztették Markus Jurikállát a szezon során, mert hogy a román kupában ugye elszenvedtek egy abszolút nem kalkulált vereséget, emiatt ugye a vezetőség úgy döntött, hogy akkor hogy menesztik az edzőt, és akkor ugye egy a általános igazgató Szilasi Zoltán ment a kispadra, aki aztán összetudta rántani a társaságot, és hát itt a rájátszásban egyébként nagyon, nagyon magabiztosan mentek végig. Azért a finálét is behúzták 4-1-jel, oké, hogy ugye az 5-ből 4 meccs is egy gólos volt, de valahogy azért a tendenciákat nézzük, akkor véletlenül nem véletlen, hogy azért a többségében ugye ez a Gyergyó felé billent. Ugye maga Szilasi Zoltán is pont itt a Nemzeti Sportrádióban arról beszélt, vagy arról nyilatkozott ott a döntő megnyerése után, hogy azért az nagyon sokat számított, hogy végig 4 sorra tudtak menni, a fiatal játékosait is tudta használni, és úgy ő is azt érezte, hogy azért a Brassót etéren felül tudták múlni, vagy fel tudták őket őrölni. Nyilván azért egy hosszú rájátszásban ez kifizetődik, meg hát nyilván azért az ember előnyös, illetve az ember előnyös játék, ember hátrányos védekezés, ez utóbbiban a Gyergyó kimagasló volt, tehát 14 meccsen kapta 2 gólt ember hátrányban, az egészen kiváló, és hát a kulcsemberek azok mindig tudták hozni magukat a Gyergyóban, azért ez nagyon fontos, tehát itt egy Gerardsnak volt mondjuk mester 3-asa a fináléban, itt az utolsó mérkőzésen is Gerards volt az, aki az utolsó másodpercekben még ott szélen meglódult, betört a kapu elé, valahogy betuszkolta a korongot, és aztán jött ugye a csapatkapitány Orban Brands, aki meg már jó régóta ott van, szóval tudta magát hozni a Gyergyó, összességében nyilván megérdemelten védték meg a címüket. És így, majd akkor most már a Gyergyó játékosok is tudnak csatlakozni Majoros Gergely felnőtt válogatott keretébe, mert hogy ugye javában zajlik a férfi válogatott felkészülése majd a májusi A-csoportos világbajnokságra. Múlt héten már volt 2 mérkőzés Lengyelország ellen. A felkészülési találkozókról beszélünk, ugye a lengyelek majd a Divízió 1 per A-csoportban érdekeltek, tehát ők azért jócskán előrébb tartanak a munkában. Hát az első napon 4-0-ás vereséget szenvedett a csapat, a második nap aztán 3-2-re sikerült győzni. Hát ugye óriási kerettel dolgozik Majoros Gergely, úgyhogy a két találkozón két teljesen eltérő szállításba lépett égre a magyar válogatott. Nyilván azért az örömteli, hogy már van olyan szinten a felnőtt programunk, hogy ilyet meg lehet csinálni, mert mondjuk 15-20 éve még más volt a helyzet, és amikor ugye Szaporói csoda volt, akkor ott nagyjából meg volt a 25 fős keret, kis túlzással, de hát még most is azóta is vannak újonnan érkezők, ugye főként a külföldről belső játékosok, így a gyergyói játékosok is most tudnak csatlakozni, de hát még mindig van olyan magyar válogatottak, például Galló Vilmos, aki ugye a finn bajnokságban még javában versenyben van, és természetesen ez nagyon jó, mert azért azon a szinten még mindig versenyben lenni az igencsak nagy dolog, főleg úgy, hogy Gallónak most megnéztem, kifejezetten jó rájátszása van, mert 7 meccsen 3 gólja is van már, illetve 9 pontja, és hát az elődöntőben 2-0-ra vezetnek, úgyhogy lehet, hogy ő aztán majd csak igazán későn fog becsatlakozni.
Igen, és ezen a héten is lesz 2 mérkőzés, pénteken, Szombathelyen, aztán egy nappal később Győrben is Japán ellen küzd majd a férfi válogatott.
És ezzel egy időben pedig Svájcban, ugye Bielben játszik majd a svájciakkal 2 meccset a válogatott. Ez egy nagyon érdekes helyzet lesz, és erről majd szerintem a jövő heti adásban érdemes lesz beszélni, hogy itt a szövetségi kapitány hogyan sakkozik a játékosokkal, kiket akar megnézni egy A-csoportos együttes ellen, kik azok, akik itthon maradnak. szerintem egy nagyjából egy ilyen vegyes felvágott lesz a dologból, tehát a kifejezetten a keretbe kerülésért harcolók közül is lesznek mondjuk az A-csoportos ellenfél ellen, meg lesznek stabil tagok is, kvázi stabil tagok, de én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy menedzseli majd le a stáb, mert ilyet azért nem is tudom, hogy láttunk-e már válogatott felkészülés során, de hát ugye erről már beszéltünk itt a műsorban, hogy most azért jó sok külföldi mérkőzése van az együttesnek, tavaly ugye ezt a turnét, a veletek bárhova turnét itthon vívta meg a válogatott, most azért nagyon jó kis külföldi túrái vannak a csapatnak. És akkor adásunk végén picit váltsunk és beszéljünk a teniszről, mert azért ott is történt ez az, Marozsán, Fábián, Bondár Anna is érdekeltek voltak a múlt héten, illetve most ugye a madridi mestertornán is több magyarért szurkolhatunk, itt azért fontos megjegyezni, hogy ezt az adást most hétfőn este rögzítjük, úgyhogy itt lehet, hogy már az adás időben azóta történtek fejlemények, de talán beszéljünk arról, ami múlt héten volt, ugye Marozsán Fábián legyőzte Cicipászt, hogy aztán vereséget szenvedjen Sapovalov ellen. A Bondár Anna is elkönyvelhetett egy negyed döntőt Rouenben, fedett pályás salaktornán. Röviden, hogy látod mondjuk az ő kettejük teljesítményét, mert talán most velük érdemes a leginkább foglalkoznunk.
Igen, a Marozsán Cicipász mérkőzés érdekes volt, mert félbeszakadt. Nem volt világítás a centerpályán, ami furcsa egy ekkora tornán. És
Münchenben vagyunk.
Igen, Münchenben. Egy elég szép torna, nagy, és ehhez képest meglepő, hogy a centerpályán nem volt kivilágítva. Furcsa dinamikája volt annak a mérkőzésnek is, viszont a végén Marozsán jött ki belőle jól. Azért az első játszmát 6-3 arányban veszített el, de hogyha Cicipász nem a legjobb napjait éli, voltak mutatók, amiben kifejezetten jó volt, de nála inkább csak időszakok voltak. Marozsán konstans teljesítményt nyújtott ezen a mérkőzésen, aztán Sapovalov ellen viszont nem jött ki annyira a lépés. Itt szerintem ezt a tornát is úgy érdemes nézni, mint előtte mondjuk Monte Carlót, hogy hosszában egy folyamatként értékelni, és majd inkább a salakpályás időszak közepén lehet levonni következtetést.
Azért ez a Sapovalov ellen 7-6-6-2 arányban maradt alul Fábián, az első játszma kifejezetten szoros volt. Ott rövidítésben ment el. Érdemes egyébként ajánljuk az összefoglalót megnézni, ott az első játszmában 4-4-nél az első pont, az egészen elképesztő játék volt. Azt egyébként Fábián nyerte meg, de hát ott eszméletlen miket futottak meg miket tudtak visszaadni. Azt azért elmondhatjuk, hogy a kanadai fiú hát szeretett tejtegetni ezen a mérkőzésen. Volt, amire mondjuk Fábián el sem indult, vagy el sem tudott indulni. De hogy azért alapjában véve egy szorosabb mérkőzés volt, és a mérkőzés kommentátora mondta azt, hogy nem az számít, hogy hány pontot nyersz, hanem hogy melyik pontokat nyered meg, és ennek mondjuk iskola példája lehetett ez a találkozó, mert valóban Sapovalov azért a fontosabb szituációkban valahogy jobban hozta a pontokat, egyébként olyan őrülten nagy különbség nem volt köztük.
Igen, Bondár Annára rátérve, az ő két győzelme is azért biztató, már csak azért is, mert mind a két találkozón volt 6-0 részéről, az első körben Tan ellen a harmadik játszmában nyert ilyen arányban, és Olinyikovának is visszavágott. Nagyon érdekes a végeredményenek a mérkőzésnek, Bondár Anna szempontjából 6-0, 4-6, 6-0.
8 lejátszott játszmájából 3-0-ra nyert Anna Rouenben.
Így van, ezt nézve szerintem ez egy sikeres szereplésnek mondható, nyilván Madrid is majd egy érdekes dolog lesz, és hogy egy pici aktualitás azért legyen a műsorunkban, ugye hétfő este vesszük fel az adást, Udvardi Panna Pareja ellen 2-0-ra nyert a madridi selejtező első körében, és Gálfi Dalma is sikerrel kezdett Romero Gormáz ellen szintén 2-0 arányban. Piro Zsombor mérkőzése is véget ér majd addigra, mire ez az adás lemegy, de arról nem tudunk beszámolni. Reméljük, hogy a jövő héten viszont azt el tudjuk mondani, hogy a főtáblán hogyan meneteltek a magyar versenyzők. A férfiaknál az nagyon nagy dolog lenne, hogyha esetleg Piro Zsombor is feljutna a legjobbak közé, mert nagyon rég volt arra példa, nagyon sokáig kell visszamenni a történelemkönyvbe, hogy találjunk olyat, hogy a férfiaknál egy madridi versenyen három férfi is a főtáblán legyen.
Ha már akkor Madridnál vagyunk, mondjuk el, hogy szerdán kezd majd Marozsán Fábián, aki az amerikai Ethan Quinn ellen játszik, ugye februárban a Davis kupában találkoztak, akkor az amerikai nyert 3-6-6-3-7-6 arányban, Fucsovics Márton pedig majd a főtáblán a spanyol Carreño Busta ellen kezd, Fucsovics ugye utoljára Monte Carlóban állt pályára, akkor ugye Tabillo ellen vereséget szenvedett, biztos vagyok benne, hogy nagyon készül a mostani mestertornára, a Piros Zsombort pedig majd akkor meglátjuk. Még bocsánat, csak egy gondolat erejéig Bondáránál az visszamenni a Ruhani tornához, mert ugye a negyed döntőben a román Kisztája ellen kapott ki Anna 7-6-6-2 arányban, és aztán a vetétárs az elődöntőben nem állt ki, és így játék nélkül egy selejtezős ukrán tudott bemenni a fináléba, aki aztán kikapott honfitársától, de hogy picit így utólag talán emiatt ez így fájó lehet, mert nyilván, ha Anna nyeri ezt a negyed döntőt, nem garancia, hogy legyőzi a selejtezőt ellenfelet, tehát így, hogy az, akit Anna legyőzött, az pedig ki se állt, így azért ez most egy picit talán szerencsétlenül vagy pikánsan jött ki.
Igen, de azért ilyen a legnagyobbak között is van, ugye Mensik sem állt ki mondjuk Djokovic ellen, még az Australian Open harmadik, negyedik fordulójában, bocsánat. Tehát, hogy azért a legjobbak között is előfordul ez, nyilván egy sérülés az egy sajnálatos dolog, lehet, hogy ott az Anna elleni találkozón húzta meg magát, vagy szenvedett valami ilyesmi dolgot, amit aztán nem tudta kikurálni, és hogyha már Bondár Anna, akkor neki is megvan a főtáblás sorsolása Madridban, Golubic ellen kezd majd egy svájci játékos, szóval abban is bízhatunk, hogy az ő szereplése is legalább olyan, vagy akár még jobb lesz, mint Rouenben volt.
Golubicnak egyébként nincs még salakos mérkőzése ebben a szezonban, a Billie Jean King kupában a csehek ellen játszott, de az kemény pályán volt, és hát ha már hiányzók, meg Madrid, akkor azért hosszú a névsor, Carlos Alcaraz, Novák Djokovic, Taylor Fritz, Holger Rune, hogy csak a legnagyobbakat említsük, beszélünk majd arról, hogy ennek fényében az ő hiányukban hogyan is néz ki, vagy hogyan is zajlik majd ez a madridi mestertorna, mire mehet Jannik Sinner, akinek azért ez a trófea még hiányzik a gyűjteményéből, nekünk viszont mára véget ért az adásidőnk, úgyhogy ez fért már a Fonák és Tenyeres magazinba. Jövünk jövő héten is 2 órakor, addig is további jó rádiózást kívánunk, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport.